Eredményes élettalálkozó 2013. május 10-e. A siker szerelmesei 11. rész. Szabad vagy, hidd el.
Egy nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Igazi öröm itt lenni. Köszönöm az imáitokat múlt héten. Ez most nem én voltam. De én is lehettem volna. Benji jól van. Nagyon aranyos volt, megcsípte egy szúnyog itt, és az egész arca eltűnt. Ilyen allergiás reakció.
Ilyenkor mérgesek.
Igen, mérgesek a szúnyogok, igen, igen. Na mindegy, tehát most már mindenki jól van, és tényleg nagyon jó itt lenni. Tehát nagyobb ennek a jelentősége, mint csak egyszerűen tanulni valamit az életről, Istenről. Azt hiszem, hogy történik valami, nem? Amikor itt vagyunk. Van egy találkozás, nyilván egy találkozás egymással, ami megint nagyon klassz, de hogy van egy találkozás Istennel. Tényleg itt van. És valahogy gyógyulunk, valahogy bátorodunk. Valami történik velünk, ami nyomot hagy az elkövetkező napokban, sőt, lehet, hogy hetekben, hónapokban, akár az egész életünkben. És olyan ez, mint a fogmosás. Nem létezik az egyszeri, végső nagy. Hanem újra meg újra szükségünk van rá, igaz? És ez így rendben van, nem? Tehát Isten ezt tanítja nekünk. A fizikai életünkben rájöttetek, hogy a fizikai életünket Isten úgy komponálta meg, hogy egy leckét adjon a szellemi életről. A létfenntartásnak van néhány alapvető szükséglete. A lélegzés, az ivás és az evés. És még a hőmérséklet, ugye? Tehát úgy értem, ezek alaphangon folyamatosan szükségesek ahhoz, hogy az élet működjön. És ugyanígy erre jöttem rá, hogy lelkileg, szellemileg is szükségünk van dolgokra állandóan. És a tegnapi, az tegnapra szólt bizonyos értelemben, ma a mai kell. Tudod, a gyerekemnek mondom mindig, ez állandóan enni akar, hihetetlen. De viszont tegnap ettél, hát emlékszem rá. De éhes vagyok, most is enni akarok, hihetetlen. Inkább ruháználak. Na, mondjuk azt is én csinálom. Jó, mindegy. És így erre jövök rá, hogy az ima, olvasni az igét, közösségben lenni, bízni, tehát tudatosan, majdhogy nem agresszíven, elvégezni a számítást az életről, és kikalkulálni, hogy igazából csak Istenben bízhatok, benne pedig bízni fogok. Ez valami olyan, ami olyan, mint a lélegzés, mint az ital és mint az étel. Egyfajta nagyon is kezdeményező, szükséges módon tennünk kell. Ez az élet. Egyetem, ha nem teszem, Meghalok. Bizonyos értelemben meghalok. Jobb élni, erre jöttem rá, nem? Jobb, egyszerűen jobb élni. Válaszd az életet! És még egy gondolat, mielőtt átadom Ernőnek a szót, és még talán imádkozni is fogunk. Az, hogy az élet, az élmény szintjén ebben a mai korban, de talán az előző korokban is nehéz. Az élet nehéz. Emlékszem még, amikor kezdő vállalkozó voltam, olvastam egy sikerkönyvet, ami kezdő vállalkozóknak szólt, és ez volt az első mondata, hogy az élet nehéz. Fogtam és becsuktam a könyvet. De az a vigasztalás, amely a valóságnak, a létvalóságának ezt az egyszerű tényét tagadja, az egy nagyon felszínes, sőt hamis vigasztalás. Ugye, ha arra készítenek fel, hogy az élet könnyű lesz, akkor bukásra és kudarcra készítenek fel. Valami nem valósra. A csalódás és a meghiúsulás bizonyos. Mert az élet nem könnyű. Az élet nehéz. És persze itt az eredményes élettalálkozón pont, hogy ennek a mélyére ásunk, és aztán ahogy a mélyére ásunk, valami egész csodálatosat találunk, valamit, ami egy valódi és elégséges megoldás. De az élmény szintjén, amikor felszínes vagyok, amikor nem végzem el ezt a kalkulációt, amiről beszéltem, csak úgy várom a holnapot, és úgy olyan naívan találkozom vele, akkor az élményem az, hogy az élet nehéz. A gond úgy száll az ég felé, mint tábortúsz felett a pernye. Bajra baj jön. És csak egy jó napot vártam. Csak egy jó napot! És nem jön az az egy jó nap. Úgy magától. És aztán igazából napról napra csodálatos napokat élünk. Csodálatosakat. De csak akkor, ha lélegzünk. De csak akkor, ha iszunk. És eszünk. És fel vagyunk öltözve. Hogyha a szellemi szükségeinket folyamatosan betöltjük. És Encsivel, az én csodálatos feleségemmel beszélgettünk tegnap. Ilyenkor a hölgyek így felsoltanak, milyen romantikus, beszélgetnek. Mondjuk ez úgy van, hogy van egy egyhetes periódus, és egy 25 perces részletét emeltem ki, a megfelelőt. Tudod, és akkor rögtön mindenki elképzeli, hogy hát a Sanyiék hétköznapjai, az biztos ilyen kis tekergő indák, verdeső lepkék, csicsergő madarak, mint a magyar népmeséknek így a főcímdala, és csak színesebben is beszélgetnek. Na, szóval beszélgettünk, és ezt mondtam, hogy két dolgot. Az egyik, hogy igazából gondtalanoknak kellene lennünk. Igazából boldog, békességben élő gondtalan embereknek kellene lennünk. A másik, amit mondtam, az az, hogy szabadoknak kellene lennünk. Szabadoknak. És két óriási csapdája van a világnak és a természeti gondolkodásnak. Mert egyrészt a világ, tehát az üzenetek, amiket nap mint nap kapunk, és tudatosan értelmezünk, vagy nem, de akkor is bejutnak, azok gyakorlatilag elégedetlenséget, hálátlanságot, boldogtalanságot gerjesztenek. Mert mindig arról van szó, hogy mit nincs, és mit kéne, hogy legyen ahhoz, hogy élhess. Állandó harcra, állandó küzdelemre vesznek rá, amiben nem nyerhetsz. Ha minden nap nyitsz egy új frontot, még ha a legkiválóbb is vagy mindannyiunk közül, nem nyerhetsz. Garantált a kudarc, és garantált az elégedetlenség. És ugyanakkor, amikor a fókusz ezen van, az egész lelki beállítottságod így a föld felé húz, így a porba. Dolgok, amik körülöttem vannak, úgy vannak-e, ahogy akarom, megvan-e, meg lesz-e, az élethez annyi minden kell, az élet sose egyszerű, mindig kell hozzá valami, és én próbálom összerakni, és olyan nehéz, és ő se csinálja, amit mondok, és ő se, és ez is tönkrement, és arra se lesz pénzünk, és gyakorlatilag az egész gondolkodásmód így hozzá tapad a földhöz, az anyagi dolgokhoz. És kívülről valaki nézi az életedet, és azt mondja, hogy te biztos boldog vagy, mert úgy kívülről nézve, úgy minden rendben van az életedben. És belül meg van egy elmebaj. A második dolog pedig, hogy nem tudom, olvastátok-e a Bibliát, én ott azt olvastam, hogy Isten szabadságra szabadított meg minket. Hallottátok már ezt a szót, hogy szabadság? Az nem valami, amit Istennel szemben kell valahogy kiharcolnunk magunknak, hanem ez az egyik első számú joga az embernek, ami a bevégzett munkából fakad. Isten azért vásárolt ki a bűn rabszolgapiacáról, a régi életedből, az ördög csapdájából, hogy szabad légy. Úgy értem, szabad. Persze, jó kérdés, hogy mi a szabadság, lehet, hogy beszélünk majd róla. De figyelj, a másik elmebaj, amiben a világ és a saját gondolkodásom bele sodor, az a rabság. És ez már kapcsolódik az üzenethez, és itt hagyom abba, átadom a szót Ernőnek. Tessék! A törvény rendszere mindig rabságot eredményez. De figyelj! Az emberek 99%-a nem a bibliai törvény rabságában szenved, hanem a saját maga, vagy a kultúrája, vagy a közvetlen környezete által gyártott törvények ezreinek a rabságában. Egy dolog, amit gondolsz valahogy, a gyerekeknek 8 előtt kell az óviba érniük. Mondtam egy marhasságot, sose érnek 8 előtt az óviba, de én viszem őket. De figyelj, ez az egy törvény pokollá teheti a reggeleinket. Ki szabta ezt a törvényt? Én. Miért szabtam? Nem is tudom. Csak úgy valahogy úgy egyszer így gondoltam, sose bíráltam felül, valahogy néztem az órát, 8-ra ott kell lenni. És tudod, kinyírom magamat, kinyírom a gyerekeimet, és kinyírom a feleségemet, hogy ez a szabály teljesüljön. Ha? És aztán ez csak egy, ilyenből nekem van 10 000. És ezek között próbálok élni. És rab vagyok. Rab vagyok. Isten szabadságra szabadított meg, hogy szabadok legyünk. És ne értsétek félre, a szabályok hasznosak, de a helyükön. És hogy hol a helyük, és hogy az élet hogyan tud egy élhető módon működni, ezt tanuljuk a Bibliából. De csak légy kész, hogy nagyon alapvető elképzeléseket feladj, mert azok gyötrik meg és rabolják meg az életedet. Úgyhogy mondjunk el egy imát, és aztán Ernőt hallgatjuk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy szabadíts meg minket. Nem egy felszínes kérés ez, hanem egy nagyon valós. Szabadíts meg minket önmagunktól, a világtól, a régi bukott, hibás elképzeléseinktől. És kérünk, hogy add nekünk magadat. Hadd legyünk a te rabszolgáid, a te hangodnak, a te szeretetednek a szolgái. Mert a te szereteted az egyetlen, amely szabaddá tehet minket. Mint amikor kinyitod a börtön ajtaját, kézen fogsz minket, kivezetsz, és azt mondod, hogy szabad vagy. És csak kérünk, hogy áld meg ezt a reggelt, az üzeneteket, és tényleg egyfajta természetfeletti módon szolgálj felénk itt, és szolgálj minden hallgató és néző felé. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Jó reggelt, köszönöm. Köszönöm a szót, és csak hálás vagyok, hogy itt lehetek közöttetek. És van egy bejelentésünk, most már a harmadik alkalommal lesz a Rádió 6-on, az FM 101,3-on, és nyilván az interneten a www.radio6.hu-n a Vissza a valósághoz címmel sorozat, minden vasárnap reggel 8-tól 9-ig, és nagyon érdekes, ajánljátok másoknak is, és nézzétek, hogyha van időtök, és fel tudtok jelni. Úgyhogy ez fontos volt. Oké, és csak egy rövid gondolat, pár perc. Miközben Sanyi beszélt, arra gondoltam, hogy csoda, hogy egyáltalán van olyan ember, aki még hallgatja az eredményes élettalálkozókat, vagy eljön. És csoda, hogy bárki is olvassa még a Bibliát, mert csak annyira őszintén beszél az életről, és remélem, hogy mi is annyira őszintén beszélünk az élet dolgairól. Nagyon szeretjük a rózsaszín álmokat, szeretjük a vágyainkat, szeretjük azt a képet, amit a világ rajzol nekünk az életről és saját magunkról, és egyértelműen nem szeretünk kijózanodni. Egészen addig nem szeretünk kijózanodni, amíg nem rendelkezünk valódi válaszokkal. És ez teljesen érthető. Ki szeretne szembenézni mondjuk egy Abrahams harckocsival, úgyhogy egy páncélos sisak van a fejemben, és biciklin ülök. Tudod, csak Bárány Laci jelentkezik, hogy ő. Jó, de te bátor vagy, Laci, meg bölcs. De csak nem szeretnék szembe menni egy 70 tonnás harckocsival, biciklin ülve. És a Biblia beszél arról egy értelemben, hogy biciklin ülsz, és hogy van egy harckocsi veled szemben, és be van töltve a löveg, és ennek felese tréfa. De beszél arról is, hogy ez a harckocsi, ez tulajdonképpen csak egy ócskavas. Tudod, nem is ülnek benne kezelők. És te félsz. És az egész életünket tölthetjük félelemben. És ugyanakkor valósnak érezzük a fenyegetést, beszélünk erről, hogy az élet nehéz, de van egy remek megoldásunk. És tényleg a gondolat az annyi, hogy amikor olvasom az új szövetségben az evangéliumokat, akkor nagyon úgy tűnik, hogy van egy zseni, egy sztár, Jézus Krisztus, és körülötte egy csomó lúzer. Nem értenek semmit. Jézus terelgeti őket, tanítja őket, teszi a csodákat, ők meg így néznek, hú. És amikor állást kellene foglalni, akkor ugyanez a helyzet, akkor csak csodálkoznak, akkor csak tanakodnak, és végül is tulajdonképpen semmire nem tudja őket Jézus használni. Egy csomó kolonc veszi őt körül. És így, én nem tudom, hogy ezt én leírtam volna. Tudod, hogyha én írom az evangéliumokat, és én szereplek benne, hát biztos, hogy egy sztár lettem volna, vagy nem tudom. De az biztos nem írtam volna le, hogy én tulajdonképpen semmit nem értek ebből az egészből, és ez jön le. Valami hiányzott nekik. Nekem az tűnt fel, hogy ott volt a sztár, ott volt elük Jézus, de ők csak csetlenek, botlanak, és butaságokat beszélnek folyamatosan, és amikor Jézus keresztre feszítik, akkor csak elfutnak. És semmit nem értettek meg. Valami hiányzott nekik. Nekem ez tűnt fel. És apostolok cselekedetei 1:8-ban azt látjuk, hogy mi hiányzott nekik. Ami igazából hiányzik a világnak is. Amiért toporgunk a válságban, és nem tudjuk, hogy mi az oka, amikor a bűneinkben élünk, és nem tudjuk, hogy mi az oka, hogy nem tudunk szabadulni a lelkiismeret furdalásunktól, amikor nem tudunk ránézni egy másik emberre úgy, ahogy az méltó lenne. Tudod, amikor csak nem működünk normálisan, és valamennyi embernek van egy ilyen életérzése. Valami hiányzik. A világ egy hiányállapotban él. És apostolok cselekedetei 1:8. hanem vesztek erőt, minek után a Szent Szellem, vagy lélek, eljön rátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdában, és Szamáriában, és a Földnek mind végső határáig. A Isten Szelleme az, ami hiányzott a tanítványoknak. Az evangéliumokban a hiányállapot, amikor Jézus még itt volt, és a Szent Szellem nem töltetett ki, a Szent Szellem hiányzott a tanítványoknak. Mert mi történik ezután? A csetlő-botló tanítványok felforgatták a világot. És emlékszem az én életemre, amikor Szent Szellem nélkül éltem. Ezt kihagyom ezt a részt. De mit eredményez, hogyha a Szent Szellem nélkül éled az életedet? A tanítványok azon tanakodtak az evangéliumokban, hogy vajon melyikük lesz magasabb pozícióban a mennyben. Büszkeséget fog eredményezni. Majd én irányítom az életemet, majd én megoldok mindent, én vagyok valaki. Tudod, eredményez egy büszkeséget. Aztán Máté 26-ban olvasunk egy nagyon érdekes dolgot. Máté 26:3. Akkor egybegyűlnek a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak, és tanácsot tartanak, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. A papok, akik ismerték az Ószövetséget, betű szerint, és erről Sanyi is szokott beszélni, nem azon tanakodtak, hogy Jézus valójában kicsoda. Nem kezdték el az írásokat fejtegetni, hogy itt van ez a galileai férfi, aki messiási csodákat tesz, aki sose tanulta szervezetten az Ószövetséget, de mégis kívülről tudja, aki tanít, és aki egészen furán él, aki megismételhetetlen. Nem kezdték el kutatni, lehet, hogy tényleg ő a messiás, hanem azon tanácskoztak, hogy hogyan lehetne megölni őt. És ez az önigazság. Tudod, a büszkeség és önigazság a Szent Szellem nélkül, ahogy éljük az életünket. Ez nagyon-nagyon érdekes. És pótszerekkel próbáljuk betölteni a Szent Szellemet. Nem tudom, hogy hallottátok, ezt most kapta szárnyára a világ ezt a hírt, hogy megtalálták a Fridládát. Nem tudom, hogy hányan hallottátok, azt hiszem Ron Wyatt, vagy hogy hívják ezt az úriembert. Nem is akárhol találta meg állítólag, hanem a hely, ahol Jézust megfeszítették, az alatt van egy barlang, és ahogy Jézus vérét kiontották a kereszten, az végig folyt, és utat talált le, és rácsöpögött a Fridláda fedelére. És analizáltatta a vért ez az ember, és kiderült, hogy az Y-kromoszómák nem értek hozzá, kiderült, hogy a vér tulajdonosának nem volt apja. És ezt Izraelben csinálták meg, ez a 80-as években volt, és ez most felbojdította a kereszténységet, interneten terjedt, és hallottam róla a tanítást is, de Jeremiás valami másról beszél, és én hajlamos vagyok arra, hogy inkább Jeremiásnak higgyek, ha megtalálom. De egyébként nekem feltűnt valami, hogy Isten módszeresen eltüntetett az útból mindent, ami megakadályozna az ő közvetlen imádatát. Eltűnt a Fridláda, lerombolták a templomot érdekes módon 70-ben, ahol az egyetlen érvényes áldozatot be lehetett mutatni. Úgyhogy, hogyha most megkérdezel egy zsidó embert, hogy mi van a bűneiddel, akkor tudod, akkor nem nagyon fog tudni mit mondani. Nyilván fog, de az nem Istentől van. Aztán a zsidókat kitiltották Jeruzsálemből, fővesztés terhe mellett. Tudod, Isten eltüntetett mindent. Ezt lehet, hogy most nem fogom megtalálni. Jeremiás a proféta azt mondja, hogy el se készítik újra a Fridládát. Nem is fogják keresni, hogy csak nincs jelentősége. Szent Szellem nélkül ezeknek a dolgoknak mind jelentősége van az életünkben. Csak ne higgy ezeknek a felfedezéseknek, meg ezeknek a dolgoknak. Tudod, Isten eljött és kitöltötte az ő szívét a mi szíveinkbe. És te mekkora részt kaptál az ő szívéből? Az egészet. Úgyhogy mindannyian ugyanakkora részt kaptunk. És ez az a hiány, ami a Szent Szellem hiánya, amit Isten betöltött az életünkben, és ami meg lehet nekünk. Nem tudom, hogy ennél van egy nagyobb csoda. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy létezik. Úgyhogy csak Ne figyeljünk semmi másra, csak amit Isten mond, és ami a Biblia üzenete, és Szent Szellem el fog minket vezetni. Ja, és még egy valami, hogy szeretnénk megérteni mindig dolgokat. És János 3-ban szeretnénk érteni azt, hogy Isten mit tesz. Nem biztos, hogy mindig fel kell tennünk azt a kérdést, hogy miért. Nikodémusnak mondja Jézus, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki szellemtől született, és így vagyunk mi is. Ne azt a kérdést tegyük fel, hogy miért, hanem hogy hogyan, Uram. Úgy értem, igazából nem érdekel, hogy hová viszel, meg hogy miért teszed ezt az életemben. Meg vagyok róla győződve, hogy szeretsz engem, és a legjobbat akarod nekem. Úgyhogy ne azt kérdezd, hogy miért, hanem hogy Uram, hogyan, és csak menjünk előre. Lehet egy bizodalmunk, és ez a hitről szól. Oké, amen.
Ez egy nagyszerű gondolat volt, köszönjük szépen, és azt hiszem, hogy valamennyire, ha gyorsan haladunk, vissza fogunk még utalni arra, amit Ernő mondott, de talán csak egy szó, ugye az előbb úgy hagytam abba, hogy a szabadság a másik nagy veszteségünk a mai korban, és a törvény az, amely a szabadságot elveszi. A természeténél fogva, nem maga ez a szabály, vagy az a szabály, hanem maga a rendszer, a gondolkodásmód, ahol a szabályoknak való megfelelés, vagy meg nem felelés az élet alapja és kulcsa. És ez egyszerűen része a régi természetünknek. A régi természetünk olyan, mint a zsidó nép anno a Mózessel, hogy adj nekünk, tudod, királyt, meg adj nekünk törvényt, mondd meg, hogy mit csináljunk, és majd mi megcsináljuk. Mert érti, hogy nem lehet teljesen független, de nem akar annyira függő lenni, hogy fogja a kezét egy vezetőnek, egy Istennek, hanem az Isten mondja meg neki, hogy mit csináljon, és akkor ő egyedül elmegy és megcsinálja, és ilyen módon megfelel. A törvény iránti vágyunk valahol a lázadásunkból fakad. Abból, hogy meg akarjuk tartani a szuverenitásunkat, vagy nem tudom mit. De a lényeg, hogy van benned egy vallásos vágy a törvény iránt. Te a lelkedből szabályokkal akarsz élni. És ez rabságot eredményez. És Isten azt mondja, hogy nem, élj az én szellemem szerint. Erről beszélt Ernő. Élj úgy, hogy én ott vagyok veled, és pillanatról pillanatra van egy párbeszédünk, és én vezetlek téged. És igen, amikor vezetlek, jó, ha nem mindig kérdezed meg, hogy miért, mert akkor nagyon lassú lesz a haladás, igaz? Hanem csak azt, hogy hova, és hogyan, és igen, és ámen, és megyek veled. Egy szó jut az eszembe, amit, ahogy itt ültem, már nagyon sokszor hallottam. Így felrém lett bennem, hogy amikor új hívő voltam, és jártam a Biblia Szól gyülekezetbe, és pásztor Thomas Scheller volt a vezető pásztor itt, illetve pásztor Brian a segédje, amikor pásztor Scheller hazautazott Amerikába, akkor pásztor Brian vette át, és ők ilyen hitbeli óriások, és van egy szó, és el is felejtettem, és most, ahogy itt ültem, így, Úristen, ezt annyit mondták, ezt állandóan mondták, a kegyelemről beszéltek, és ezt a szót használták, és ez a spontaneitás, ami valami olyasmit jelent, hogy egy könnyedség, egy készség arra, hogy valami el nem tervezettet tegyünk. Szabadság arra, hogy felborítsuk a szabályokat. Szabadság arra, hogy éljünk, hogy menjünk, vagy megálljunk, hogy leüljünk, vagy felkeljünk. Szabadság, spontaneitás, ami része annak, ahogy Isten vezetni akar minket. Része az új szövetségnek. És olvassuk tovább a Siker szerelmesei sorozat keretén belül a rómaiakhoz írt levelet, ahol azt hiszem a harmadik körben vagyunk, ahogy Isten megpróbálja elmagyarázni, hogy hogyan váltotta le a régi rendszert egy új, hogy hogyan kell a régi után az újban gondolkozni, hogy hogyan is működik az új szövetség, a kegyelem rendszere. És a hatodik fejezetben tartottunk, ahol a 15. verstől olvasnám újra, bár ezt már néztük, de újraolvasom, hogy meglegyen a folyamatosság. Azt mondja, hogy mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Hisz ezt mondta az előző versekben, hogy már nem vagyunk a törvény uralma alatt, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. A kegyelem ajándékot jelent. Isten, az isteni ajándékozás, a végső irányelv, a végső rendszer, ahol a legelső és legnagyobb ajándék az a megbocsájtás, illetve az isteni igazság, amely Róma 3-ban nekünk adatott. Ő nekünk tulajdonította a saját igazságát, a saját jogállapotát ajándékból. És erről beszéltünk, és Efézus 2 beszél róla, hogy hitáltal, kegyelemből van, nem cselekedetekért, és nem megyünk ebbe bele újra. De ez a lényeg, egy új rendszer uralma alatt élünk. Az ajándékozás rendszerének az uralma alatt, aminek az a lényege, hogy érdem nélkül, az ajándékozott teljesítményének az elvárása nélkül csak az ajándékozó jelleméből és teljesítményéből működnek a dolgok. Isten neked adja, te elfogadott, kész. Egy új rendszer. De nem vagyok méltó. Ki a bánatot érdekel, hogy méltó vagy-e vagy sem. De én elrontottam. Nem ronthattad el, mert nem adtam benne semmi részt neked. Én csináltam, rólam szól az én dicsőségemről és a te háládról. Világos? Nem világos. Nem. Egyáltalán nem világos, mert teljesen ellentmond azzal, amiben a vallás él, de amiben a világi ember is él. A világi ember a törvény egy kegyetlen szigora alatt él. Csak éppen nem egy bibliai szabályrendszert rak maga elé, hanem a sajátját, a cégét, a kultúrájáét, bármilyet. Tök mindegy, csak törvény legyen. Úgyhogy Isten bontogatja le a kis konvencióinkat, és sokszor neki fut. Úgy értem, újra kezdi. Számoljuk majd hányszor, de ahogy olvasod, fejezetről fejezetre, újra meg újra, előről kezd, és elmondja, jobbról, balról, előről, hátulról, alulról, felülről. Úgyhogy, ha nem a kegyelem uralma alatt élünk, nem, hanem a törvény uralma alatt élünk, hanem a kegyelem uralma alatt, akkor vétkezzünk, mert Isten majd megbocsájt. Igaz? És ezt mondtuk, hogy nem, megint a zöldet kevered a hosszúval, a zöld, hosszút, úgy értem, kevered. Figyelj, attól, hogy nem az alapján vagy elfogadva, hogy marhasságot csinálsz, vagy sem, attól a marhaság még marhaság, nem? Úgy értem, milyen eszement logika az, hogy oké, előtött az autó, alig van bennem törött csont, de a feleségem nem haragudott, úgyhogy holnap is elüttetem magam. Úgy értem, tudod, elmebeteg vagy? Tehát, hogy úgy értem, a bűn nem azért bűn, mert büntetik, hanem azért bűn, mert árt. És akkor is árt, hogyha nem büntetik. Ha nem büntettek, csinálhatom? Csináld! Akkor csináld! Tehát te ezt is mondja utána, mindent szabad nekem, csak nem minden használ. Hát csináld, úgy értem, normális, csak hogy csináld. De nem lesz a hasznodra, úgy értem, ugyanúgy ártani fog, és mert Isten nagyon szeret, ezért egy darab, hogy tűrít, aztán szólni fog, aztán előkap, aztán megráz, mert szeret, és akit szeret, azt megneveli, megfenyíti. De mint olyan, a jogállapotod nem változik meg attól, hogy marhasságot csinálsz. Rendben van? Ez a kegyelem rendszere, amiben nem szerepelsz te, mint feltétel. Nem vagy benne. Ezt érted? Nem érted. Tudom, hogy nem érted. Én se értem, de erről beszél, és ezt olvassuk tovább. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok, annak mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Ez egy másik elv. Ez annak az elve, hogy a szabad akaratunk nem vétetett el attól, hogy a kegyelem lett a végső rendszer. A szabad akarat továbbra is ott van. Miután engem kiengedtek a cellából, és szabadon engedtek, de én fogom magam, és visszaköltözök a cellába, és magamra zárom az ajtót, és ott maradok, akkor bizony be vagyok zárva. Ezt mondja, ha én odaszánom magam a saját szabad akaratomból, a döntéseimből egy rendszernek, a bűnnek, akkor bizony a rabja leszek. És ismerjük ennek a lélektani oldalát, ugye gondolatminták alakulnak ki bennünk, gondolatszokások, amelyek 20-30 nap után, egy idő után állandósulnak, és egyfajta ösvényt jelölnek ki a döntéseinknek. Ha én a bűnt cselekszem szokásszerűen, akkor ilyen, csak ilyen módon is a bűn szolgájává leszek. De ugyanúgy van itt egy démoni befolyás, vannak szellemi elvek, amik mint olyan tényleg kiszolgáltatnak a sorozatos döntéseimnek. Ne tedd! Ne tedd! Mert ha teszem, a szolgájává leszek. És bizony, ha a szolgájává leszek, akkor meghalok. Hogyan halok meg fizikailag? Nem. Hogyan halok meg szellemileg a helyzetemet tekintve? Nem. Ez állandó. Soha meg nem halok. Örök életem van. De meghalok szellemileg a tapasztalati szintjén. Ugye van kétfajta életünk, a helyzeti és a tapasztalati. A helyzeti az, amely megváltoztathatatlan, amely csak Isten döntéseitől függ. A helyzeti viszont sokkal inkább van összekötve a fenyítéssel, a neveléssel, az áldással, a békességgel, a betöltöttséggel, mint a helyzetünkkel. Az, hogy mit tapasztalok meg, az függ attól, hogy hogyan gondolkozom és hogyan cselekszem. Jó? Ebbe is majd belemehetünk, de ez az isteni nevelési folyamatnak egy része. Azt mondja, hogy ez jó neked, hogyha hülyeséget csinálsz, hülyeséget gondolsz, akkor annak megfelelő dolgokat tapasztalsz meg. Különben sose tanulod meg. Úgyhogy nem akarlak megóvni a rossz döntéseid minden következményétől, mert sose tanulsz meg jól dönteni. Jó? Tehát ez az isteni nevelésnek, tanításnak így a része, de a helyzetünket ez nem változtatja meg. És ugye itt volt egy ijesztő mondat, azt mondta, hogy vagy a bűn szolgái a halálra, ez ijesztő. Hát az előbb volt arról szó, hogy ha Krisztussal együtt meghaltunk, akkor a halál többé nem uralkodik, akkor nem halunk meg többet. És most megint azt mondja, hogy a halálra. Ez ijesztő, úgyhogy a következő mondatban rögtön be is gyógyítja ezt a sebet, de hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái. De szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok, ez az evangélium. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Jó, tehát azt mondja, hogy helyzetileg megszabadultunk a bűntől, és az igazság szolgái vagyunk. De a döntéseinkkel, ha odaszánjuk magunkat a régi oldalnak, akkor bizony a tapasztalatunkban el fogjuk szenvedni a halált. Az Istentől való elválasztottságot, a bűn következményeit, és így tovább. De helyzetileg ez már nem így van. Már megtörtént, hogy megszabadultunk a bűntől, már kinyílt a cella ajtaja. Az előbb csak azt mondtam, hogy ne menj vissza. Úgy értem, mert már nyitva van az ajtó, és ez nyitva is marad igazából. Tehát lehet, hogy az a jó kép, hogy visszamehetsz, becsukhatod, de kulcsot nem kapsz hozzá. Csak húzod belülről esetleg az ajtót. És ezt mondja, ezt ne tedd, az nem jó. 19. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogy tehát átadtátok tagjaitokat a tisztántalanságnak, a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, amikor nem ismerted Istent, amikor nem ismerted a törvényt, akkor mennyire volt nehéz úgy élni, ahogy éltél? Annó. Most mindegy, hogy voltak-e saját szabályaid, amik meg elképzeléseid önmagadról, meg a célokról. Ugye, az a rendszer, amiben éltél, abban nagyon egyszerű volt élni, igaz? Bár lehet, hogy megkeserítetted a saját életedet azzal a rendszerrel, de az a megkeserítés is magától ment, nem? Tehát teljesen szabad voltál a másik élettől, a szent élettől, igaz? Tök magától ment. Belülről fakadt. Az életed természetes gyümölcse volt. Az életed volt. Az életed az életed volt. Ennyi. Ezt írja, hogy amikor még átadtátok magatokat, és hát nem is tudtuk, hogy van bármi más. Persze, hogy átadtuk magunkat. Teljesen éltem azt az életet, amit élni lehetett. Nem tudtam, hogy van alternatíva. Tök szabad voltam a szentségtől. Teljesen szabad voltam az igazságtól. Olyan integritással voltam gonosz, hogy ez gyönyörű. Teljes egységben. Vívódás nélkül. Önző és ami csak kell. Mindegy, hogy milyen volt. Ami voltam, az csak úgy voltam. Na és ezt mondja, hogy figyelj, ez ugyanígy fog történni most is. Úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Tehát megint egy harc nélküli természetességről beszél. Az új rendszer nem arról szól, hogy megcsinálsz új szabályokat, és megcsinálsz egy új életet, hanem csak elfogadod, megérted, hogy van egy új életed. A kegyelem rendszere, a kegyelem uralkodik Jézus Krisztus által. Ő az, aki ad nekem. Ő az, akin keresztül élek. Galácia 2.20. Azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem úgy, hogy önmagát adta értem. És előtte az van, hogy élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Egy új élet. Egy magot elültetsz a földbe, és lesz belőle egy fa. Hogy lesz? Mit csinálsz, hogy legyen? Semmit. A magban lévő életből jön az eredmény. Ahhoz, hogy egy kutya kutya legyen, nem kell csinálnia semmit. Simán kutya. Ezt értitek? A kutyának tudod, mi a nehéz? Hogy hal legyen. Az nehéz. És erről beszél. Amikor a régi életedben éltél, nagyon egyszerű volt bűnösnek lenni. Most az újban pedig értsd meg, hogy Isten megtette azt a csodát, hogy a kutyából halat csinált. Nem egy munkaprogramot adott a kutyának, a hogyan váljunk hallá 10 lépése, hanem az isteni hatalmán, a bevégzett munka csodáján keresztül a kutyából halat csinált. És azt mondja, hogy figyelj, az élet most már akkor nehéz neked, ha megpróbálsz ugatni. Mert már hal vagy. Figyelj, az új élet, tudod, mikor megy neked, fog menni, ha átadod magad neki. Ami úgy néz ki, klütj bele a vízbe, és vagy így. Na, de ezt értsd meg, hogy ez nem a te projekted, hanem ez már kész van, megérteni kéne, és elhinni. Elfogadni valósnak. És azt a döntést, azt a hihetetlenül merész döntést meghozni, hogy átadod magad ennek az új életnek, ami jelenti Krisztust és a kegyelem rendszerét, amely uralkodik, amelyben te nem vagy tényező. Ez egy merész döntés. Ezt tudod, mit eredményez? A vihar kellős közepén? Figyeljetek! Békességet. Minden sínen van. Az én Istenem tette sínre, és se én, se senki más nem tudja kisiklatni. Lazítok. A szellemi ember lazít. Ennyi. Add át magad az új életnek. És amennyire szabad voltál annó az igazságtól, most ugyanúgy szabad leszel a bűntől. Krisztusra nézel, a kegyelemre, az új életed gyümölcseit várod, és közben mi történik? Nem gondolsz. Mire is nem gondolsz? A citromra! Most eszembe jutott a citrom. Amikor éled az új életedet, csak a régi csak egyszerűen a háttérbe szorul. És amikor nem, helyreállsz. Tudod, a gumilabda. Tring! Ennyi. Elvégzed a kalkulációt, amit amúgy is elvégzel, mint a lélegzést, mint az ivást és az evést, naponta többször, percenként, másodpercenként. Nem lehet másképp. De ebben a kalkulációban, ahol ugye mit számolsz ki? Ahol azt tartod magadról, hogy meghaltál a bűnnek, de élsz Istennek Krisztus Jézusban, ebben a kalkulációban mindig szabad vagy, és mindig szabad is maradsz. Úgyhogy. 20. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Igaz? Igaz? Tök szabadok. Ezért mondja azt, hogy úgy most adjátok át a tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek és szabadok legyetek a bűntől. 21. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Ugye itt azért beszél róla, hogy tehát nehogy úgy gondoljunk, hogy a régi szép idők, amikor még nem volt ez a feszkó, hanem csak éltem a bűnben, és milyen egységes volt. Azért mondja, nem azért, az ne felejtsd el. Tehát lehet, hogy gondtalan volt a rabszolga élet, mert nem kellett túl sok döntést hoznod. De azért nem volt jó, nem? Nem? Egy rabszolgának nem kell sok döntést hoznia. Valamilyen szinten kényelmes, nem? Tehát úgy értem, azt döntöm el, hogy végülis mit döntök el? Hát nem nagyon van. Kimegyek dolgozni, dolgozom-e olyan gyorsan, ahogy a hajcsár mondja, ha nem, akkor kapok egyet. Nincs sok, vagy valamilyen szinten kényelmes, nem? Azért életcélként nem tűzném ki. És ezt mondja, de milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége halál. Igen, azért ezt ne felejtsük el, hogy a cél az az egyetértés Istennel. És a kegyelem rendszere nem azért jött, hogy mi megmaradhassunk a bűnben, nem azért jött, hogy mi megmaradhassunk a saját elképzeléseinknél, hanem azért, hogy szabadok legyünk tanulni. Azért jött, mert ez az egyetlen módszer, amely működik, de a cél továbbra is az, hogy egyetértsünk Istennel. A cél mindig az, hogy egyetértsünk Istennel. Miért? Mert Istennek van igaza. Miért? Mert hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Miért? Mert a valóság az, ami és Isten szavai írják le a valóságot. Mi haszna van a hazugságnak? Mi haszna van egy nem valós elképzelésnek? Úgyhogy ha én azt mondom, hogy a bűn jó, az csak torzítja a valóságot. Sose lesz cél. Isten soha nem akarja ezt végeredménynek. Mindig azt akarja, hogy egyetértsünk vele. És ilyen módon, amikor mi megmaradunk a tévedésünkben szánt szándékkal, akkor az egyik mód, ahogy nevel, ahogy fegyelmez minket, az az, hogy megvonja tőlünk a közösségét. Nem helyzetileg, az nem változik meg, de tapasztalatilag igen. Ezt én csinálom a gyerekeimmel. Értem, amikor a lányom hisztizik, és verdesi magát a földön, mint egy hal, valami nonsense apróság miatt, akkor néhány, tehát ha nem veszítem el a türelmemet rögtön, akkor néhány szerető szóval kiigazítom, és mert nem lehet hozzá beszélni, ezért megvonom tőle a közösséget. Most nyilván nem mi költözünk ki a házból egy időre, hanem őt küldöm be a szobájába. És ez működik. Ugye, van üzenet értéke. Tehát veszi az adást, hogy ez így nincs rendben. És aztán ahogy megnyugodott, akkor megint kezdem a beszélgetést, akkor már hallja is a szavaimat, és ha ott konszenzusra jutunk, akkor az egésznek vége van. Nem is egy büntetésről van szó, hanem csak arról, hogy adásszünet van nála, amikor hisztizik, és ez az egyik leggyorsabb, leghatékonyabb mód arra, hogy az adásszünetnek vége szakadjon. Felzavarom a szobájába. És utána tudunk beszélni. És Isten is csinál egy ilyet. És szerintem a halál szó sokszor ezt jelenti. Tehát, hogy a közösség megvonását. Úgyhogy bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége halál. Ugye ez amikor a bűnben éltünk, az gyakorlatilag mondjuk azt, hogy az egyik legszélsőségesebb formája annak, hogy nem értek egyet Istennel, hogy nekem igazamban is ő téved, és hogy nem nagyon tudunk együtt járni, hát ennek természetes következménye a halál. Most nyilván, amikor nem voltam megtérve, akkor ez jelentette a fizikai és a szellemi halált is. Most amióta megtértem, a szellemi halál már nem része, nem alternatíva, csak tapasztalati szinten. Tehát Isten megteheti, hogy a Szent Szellem megszomorodik, visszavonul, és én egyszer csak magam egyedül találom magam. És aztán ahogy ugye a gumilabda felfelé jön már, akkor újra ott a közösség. Ugye ez arról szól, hogy megvallom a bűnömet, Uram, oké, tudom, hogy miért van ekkora csend. Azért van csend, mert épp az előbb küldtelek el a nénikétbe. És bocsánat. És tudod, helyreállok, és azonnal ott a közösség újra. Mindenfajta, hogy hívják ezt, micsoda? Igen, de nem a másik az, amikor én fizetek, ez a vezeklés, ez az, mindenfajta vezeklés nélkül. Mert a vezeklés az megint egy emberi teljesítmény, azzal megint belekerülsz a képletbe. Nem vagy benne a képletben. Csak egy kérdés van, a hit, hogy a valóságról ugyanaz-e a meggyőződésed, mint Istennek. A megvallás a hit építése miatt kell, hogy az egyetértést dekraláljam. Uram, én tévedek, neked igazad van. Vétkeztem. Ugye, az előbb a tettemmel azt a címkét tettem erre, hogy ez jó, de az nem én voltam, hanem a régi természetem, a bűn törvénye, az, ami én már nem vagyok. Egyetértek veled, hogy ez rossz, bár én követtem el, és neked igazad van. Ez a megvallás. Meg talán annak is a megvallása, hogy tudom, hogy nem az alapján vagyok elfogadva, vagy elutasítva, hogy jól vagy rosszul teszem-e, hanem a vér miatt, amit te ontottál ki, értem. És ez nem változott meg attól, hogy én most jól vagy rosszul cselekedtem. Megvallom, hogy ez bűn, és megvallom, hogy a te igazságod, ami Róma 3-ban van leírva, az, ami alapján én állok. Én semmi más alapján nem állhatok, csak a te igazságod alapján, amit nekem tulajdonítottál. És ez most is ér. A megvallás valami, nekem valami ilyesmit jelent. És a rendszer újra áll. Fedhetetlen vagyok, és közösségben Istennel. Rendben van? Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek a vége az örök élet. Most ez a szent élet, ez nem a bűntelen életet jelenti, hanem azt a szentséget, amiről zsidókhoz írt levél 10 szól, egyetlen áldozattal örökre megszent, igen, az ő akarata szentelt meg minket, és aztán egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. A szent élet az egy Isten számára külön választott életet jelent. Azt az életet, ahol én függök tőle, ahol én a nyomorúságban hozzá kiáltok, ő megszabadít engem, és én dicsőítem őt. A szentség nem az Istentől távoli tökéletességet, hanem az Istenbe kapaszkodó tökéletlenséget jelenti. Ahol minden tökéletlenségem egyel több okot ad nekem arra, hogy ő belé kapaszkodjam, ahol az én minden hibám és minden bűnöm egyre magasabbra emeli az ő igazságának és az ő kegyelmének az értékét. Pillanatról pillanatra az fejeződik ki, hogy Isten bevégzett munkája milyen hihetetlen milyen teljes, milyen ámulatos, hogy az ő dicsősége milyen nagy, és hogy én milyen képtelen vagyok nélküle. Helyessé teszi ez a bűnt? Nem, az egy másik kérdés. Ehhez semmi köze nincs. Az egy másik, egy teljesen másik kérdés. A bűn bűn, brutális. Fogunk róla egy külön üzenetet prédikálni, csak hogy, mert a modern ember lehet, hogy nem érti. Oké, tehát én azért vagyok olyan laza a bűnnel, mert feltételezem, hogy érted, hogy mennyire gáz. Sokan nem értik, fogunk erről is beszélni, de azt hiszem, hogy nem szabad, csak azután, miután ezt a rendszert a helyére tettük, mert soha többet nem jöttök. Nagyon érdekes, hogy a kegyelmi ember sokkal szigorúbb a bűnnel, mint bárki más. Mert neki nem kell eltorzítania, nem kell lekicsinyítenie. Mert a vallásos ember, aki a törvény alatt él, az egyetlen egy módon bír megfelelni, ha lezsugorítja a bűnt. Mert nincs más esélye. De a kegyelmi ember azt tudja, hogy nem kell, hogy torzítsam a bűnt, mert Isten megoldotta, hagyd nézzek vele szembe olyan úgy, mint amilyen az tényleg. És az tényleg rossz. Tehát ugye itt használtam ezeket a példákat, mintha levágnál egy darabot az ujjadból, meg mintha elütne egy autó, és minden csontod eltörne. Répítjára töri az életedet. Egy házasságtörés elpusztít mindent, amit csak van. Ugye értem, példabeszédek beszél róla. Azt mondja, hogy megöl, az életedet kívánja. Úgy értem, az alkohol, a függőségek, a lelki bűnök, a pusztító. Oké? Tényleg az. De Isten nem büntet, nem vonja meg a közösségét. Nem a törvény rendszere szerint bánik veled. Annak vége. Egy új rendszer van. Rendben van? Értitek? Nem értitek. Én se értem, de olvassuk tovább. Mert még mondja. Azt mondja, mert a bűn zsoldja a halál, oké, a bűn következménye a halál, de ezt a verset itt nem ezzel a hangsúllyal írták ide, hanem a második részének a hangsúlyával, de az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Oké? A bűn zsoldja a halál, oké, értjük, erről szólt az egész, vettük az adást, képtelenek vagyunk, halottak vagyunk, és halottak is maradunk, ha rajtunk múlik. Nem tudom megcselekedni a törvényt, és hogyha ma meg tudom cselekedni, a tegnapi bűnöm ugyanúgy nyomja a lelkemet, ugyanúgy véres a kezem. Nincs mentségem, a törvény rendszer és a bűn felismerése egyetlen egy dologra volt jó, hogy könyörögjek egy megváltóért, illetve hogy amikor jön, akkor elfogadjam teljes szívemből, hogy a kegyelem rendszere ne egy olcsó ajándék legyen, hanem az egyetlen esélyem. A lényeg nem az, hogy a bűn zsoldja a halál, hanem az, hogy Isten kegyelmi ajándéka, meg nem érdemelt jótéteménye, az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi, a te és az én Uramban. Egy kapcsolatban örökre minden a tiéd. Ez a szentség. Nem az, hogy megjavultam, az legyen az ő dolga. Imádkozom érte, hogy az utolsó bűnöm is lehújjon róla, mint ősszel a fáról az utolsó megszáradt levél. Igen, meg tudom tenni? Nem. Mert hogy a jót akarjam, arra megvan a lehetőségem, de hogy véghez vigyem, azt nem találom magamban. Róma 7, majd mindjárt oda jutunk. De függök, csüngök Isten kegyelmén, csüngök az ő jellemén, pillanatról pillanatra lélegzem az ő irgalmát, és semmim nincs, csak ő, és ő örök életet ad nekem. Nincs se jogom, se erőm, se hatalmam, de Istenem van, óriási, hatalmas, erős, megrendíthetetlen, elveszíthetetlen. Értitek? Szent élet. És amikor vétkezem, Uram, bocsáss meg, vétkeztem, és megbánás is van, és könnyek is vannak néha, mert már nem kell védenem magam. A bűn lehet az, ami az én hibám, lehet az, ami, mert Isten is az, ami és az ő szeretete nem gyengül meg irántam egy pillanatra sem. És nem kell képmutatásban éljek, nem kell, hogy torzítsam a dolgokat, minden lehet az, ami, és fáj, amikor vétkezem, és megvallom, és szívből őszintén gondolom, és abban a pillanatban ott a közösség, sőt, meg se szűnt, talán egy pillanatra sem. Isten ámulatos. És ahogy nézek magamra, úgy értem, sokkal kevésbé vagyok gengszter, mint voltam 10 évvel ezelőtt. Úgy értem, tudod, tehát Isten dolgozik rajtam. Vannak, akik azt gondolják, hogy szent ember vagyok. De azok nem élnek elég közel hozzám. De értsétek meg, hogy van egy valódi változás is, egy tapasztalati megszentelődés, ami adódik abból, hogy nem kell képmutatásban élni, és Isten egy mély szívműtétet hajthat végre, dolgozhat legbelül, a legbelső motivációkon, a legbelső elképzeléseken, és egy valódi belülről kifelé jövő átalakulás része az életünknek. És a végén lehullik az utolsó levél is? Nem, azt hiszem, hogy nem. Ez csak egy nem fog, nem. Nem. A régi bűnös természetünkkel együtt megyünk a sírba. És onnan viszont már csak én, már csak te, az új ember fog előjönni. Rendben van? A kiképzés halálig tart, vagy az elragadtatásig. Egy kör ismét lezárult. Adtok nekem még egy pár percet egy újabb körre? Vagy menjünk már, elég volt ennyi? Egy órája beszélünk. Belefér még egy kicsi? Necces, igaz?
Ne, belefér.
Hogy?
Necces, de belefér.
Mi legyen, mert... Hogy?
Van egy kérdés is van.
Meg főleg, ha kérdés is van. Jó, akkor... Esetleg hagyjuk abba itt. Jó? Ne? A következő, tudod milyen? Mi? Ez egy jó rész. Nem? Na, ez csak röviden bemelegítésként. 5 perc, jó, és aztán kérdezés. Figyeltek. Egy kör lezárult. Oké? Stop. Ez azt hiszem a 3. volt. Most jön a 4. Vagy nem veszitek tudomásul? Testvéreim, pedig törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik egy emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. De ha meghalt a férje, megszabadult a törvényes kötelezettségétől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Wow! Ugye nem ugyanaz a tett? Ijesztő, nem? Nem lehetsz más férfié. Igaz, amíg él a férjem, de ha meghalt, akkor lehetek. Egy nagyon éles rendszerváltásról beszél, igaz? Egy nagyon éles szabálymódosulásról beszél. Drasztikus váltás. Amikor egy özvegy újra férhez megy, az nem megbocsátható bűn, vagy nem szemet húgyunk, hanem jogos. Sőt, a zsidó törvényben ugye volt egy szabály rá, hogy ki kinek kell feleségül vennie, ugye, az özvegyet, a gondoskodás miatt. Úgyhogy ugyanígy ti is testvéreim, és most itt ne zavarjon össze, titeket vált. Oké, tehát úgy vált, hogy itt úgy beszélt, hogy a férfi a törvény, az asszony vagyunk mi. És itt úgy beszélt, hogy a férfi hal meg, a törvény hal meg. Jó, de valójában nem azt akarta mondani, hogy kinek kell meghalnia, hanem azt akarta mondani, hogy a halál, bárki is hal meg, lezár egy rendszert, és egy újnak ad nyit ajtót. Ezért itt most vált, az előbb azt mondta, hogy a férfi hal meg, most, amikor már az új szövetség és az ószövetség különbségéről beszél, akkor már arról beszél, hogy mi halunk meg, az asszony hal meg. De ugyanaz az elv. Csak ez összezavarhat, mert itt ugye vált, ugyanígy ti is testvéreim meghaltatok a törvény számára. Tehát itt már fordítva csinálja. Igazából jobb lett volna, ha az előző példa úgy hangzik, hogyha amíg csak akkor nem tud újra férjhez menni, igaz? Tehát, hogyha az asszony hal meg, de az nem jó, mert akkor nem tud férjhez menni, igaz? Mindegy, de mi tudunk, de nem számít. A lényeg, hogy ugyanaz az el. Figyelj, ugyanígy ti is testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, erről sokat beszéltünk a 6. fejezetben, és ezért máséi vagytok azé, aki feltámadta halottak közül, ez Jézus Krisztus, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Tehát a törvény rendszere alól kihaltunk, és egy új rendszernek vagyunk a részei, mint házasok, és ez Jézus Krisztus, és ő benne a kegyelem. És itt jön a legszebb rész, 5. fejezet. Ezt bírjátok ki, ezt hagyom nektek elmélkedésnek egész jövő hétre. 7. fejezet, 5. vers. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Na, ezt kapjátok ki. Azt mondja, amíg test szerint éltünk, a test szerinti élet az az Istentől független élet. Amikor én élek a saját erőforrásommal, a saját gondolataim alapján, a természeti életet jelenti. Addig a bűnök szenvedélyei hatottak a tagjainkban, amiket mi szított. Mi szította a törvény szenvedélyeit? A bűn szenvedélyeit? Elszúrtam. A törvény! A bűn fokozott mértékben lett bűnné a törvény miatt. Ez egy eszméletlen kép. Ezt érted, milyen reménytelen a vallásos ember? Ez azt mondja, hogy minél inkább tiltasz valamit, minél inkább törvényt teszel rá, a bűn annál inkább fokozottabb mértékben lesz bűnné, és a szenvedélyei egyre inkább felszítódnak. Ez a ne gondolj a citromra. Ugye, te minél inkább nem gondolsz a citromra, annál többször látod a citromot. Mert próbálsz nem gondolni rá, ezzel előveszed, mint egy foglalkozol vele, mint egy ügyet csinálsz belőle, és az ügy citrom, és a citrom csak nő, és reménytelen a szabadulás. Ezt értitek? Fantasztikus. Ezt mondja itt. Elolvasom még egyszer. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Azaz minden, ami ebből kijött, az egyre távolabb vitt Istentől. Fantasztikus rendszer. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk amitől? Nem a bűntől, a törvénytől. Megszabadultunk a törvénytől. Úgy, hogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. És ez volt Ernő üzenete. Az új életben Isten lelke, szelleme szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Az új életben először Istenhez fordulok, az ő személyét látom, az ő szellemétől várok vezetést, és csak másodszorban nézem az írást. És az írásban pedig nem a szabályt keresem, hanem Jézus Krisztust, az ő lelepleződését, útmutatót ahhoz, hogy értsem, hogy ő mit mond. De már nem vagyok kötve egy halott szabályrendszerhez, függetlenül Istentől, hanem vagyok kötve Istenhez, akiben még mindig élnek a helyes törvények. Tehát attól, hogy ugye a rossz még mindig rossz, ölni még mindig. Tehát még mindig minden úgy van, ahogy eredetileg is volt, de nincs egy független kapcsolatom a törvénnyel, hanem csak Krisztuson keresztül van. És ha ő azt mondja, hogy ezzel most ne törődj, akkor ezzel most ne törődj. Mert a törvény adó felette áll a törvénynek. És még egy apróságot hadd mondjak, és erről sokat beszéltünk, a törvény mindig csak egy árnyéka a valóságnak. Isten mond valamit, És én megértek belőle valamit, de miért mondta azt Isten? És a miért az sokszor egy sokkal mélyebb, sokkal összetettebb ok, mint amit én látok. És Dávid megette a szent kenyereket, Jézus szombaton gyógyított, a tanítványai mosatlan kézzel ettek, Jézus elengedte a házasságtörő nőt, akit ott kellett volna megkövezni. Hogy értem, micsoda következetlenség? Hát hogy csinálhat ilyet? A törvényben le van írva. De várjál, a törvény csak az árnyéka a kezemnek. Látjátok az árnyékát? A kamera biztos nem látja, meg se próbáld. Ide. Oké, itt van. Látjátok az árnyékot? Így. Mit látsz itt? Oké. Látsz valamit. Mit mond ez el? Valamit elmond rólam. Talán még az is kiderül, hogy ez egy ököl. De nem tudod, hogy az ököl most zárult be, és ütni fog, vagy most nyílik ki, és segítőkezet nyújt. Nem látod, hogy milyen a színe a bőrének. Nem látod, hogy piszkos-e vagy tiszta. Nem látsz csak valamit, ami igaz. Tehát a fény vetülete itt leírja a valóságnak egy bizonyos mélységét. De Isten azt mondja, hogy hé, egy percig ne gondold, hogy ez a teljes definíció. Tehát hadd maradjon meg nekem a szabadságom arra, hogy a valóságot kövessem. És ahogy egyre érettebbé válsz, hogy az előzőleg adott szabályt kinőjük, hogy a valósághoz jobban közelítsünk. Erről szól a szeretet. Figyelj, amíg gőzöd nem volt róla, csak annyit tudtam mondani, hogy figyelj, ne ölj. Ha nem ölsz, az szeretet. És akkor tudod, a fiam üti ököllel a nővéremet, vagy a nővérét, és azt mondja, de nem ölöm meg. Úgyhogy ez még szeretet. És akkor azt mondom neki, nem, azért a szeretet ennél jóval több. Tehát a törvény egy nagyon nyers vázlata az eredetinek. És amikor elsősorban Isten szelleme szerint élünk, és nem a törvény betűje szerint, akkor esélyt adunk Istennek arra, hogy az eredetiről beszéljen nekünk, hogy mélyebbre vigyen annál, mint amit a betű leírhat. És ez többnyire nem úgy néz ki, hogy akkor ezután tudod szabad ölni is, mert már nem a törvény betűje szerint élünk, hanem Isten szelleme szerint, mert az megint a hosszút kevered össze a zölddel, hanem arról szól, hogy hadd beszéljek a lényegről, és ne élj tőlem függetlenül. Ne értelmezd az írást, a törvényt, az életedet, a tapasztalataidat semmit tőlem függetlenül. Mert az élet az, hogy engem figyelsz, hogy én rám hallgatsz, és én használni fogom az igét, és használni fogom a tapasztalataidat, hogy kijelentsem neked azt, ami tényleg van. De én rám figyelj. Az új szövetség egy kapcsolatról szól. Arról, hogy, és ezzel fejezem be, hogy az új életben a szellem szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és mondjunk egy imát, és aztán, ha gondoljátok, akkor még egy pici időt szálljunk kérdésekre. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy vigyél minket tovább a megértésben. Vigyél minket. Közelebb a szabadsághoz. Add, hogy megtanuljuk, hogy mit jelent a te szellemed szerint szolgálni. Hogy mit jelent bízni benned. Hogy mit jelent átadni magunkat te neked. Hogy megtapasztalhassuk ezt az új életet, hogy szeretetben éljünk, hogy szabadságban éljünk. Egy olyan életet, amely nem nélkülözi a te szellemedet, és vele együtt a te erődet, a te teljességedet. hanem csak egyszerűen teljes, és az, aminek lennie kell. Ha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust a megváltódnak, akkor ez az első lépés. Jézus meghalt a bűneidért, és kész neked adni a saját igazságát. Csak bele kell egyezned. Mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében kértelek. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és nem tudom, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás. Izgalmas téma ez, azt gondolom. Igen, kérlek. Hozzászólás, kérdés, mert akkor adok mikrofont.
Tehát több helyen azért mondja azt Pál. Tehát mit jelent akkor az, amit ő mond a Róma 12-ben, hogy szánjátok oda magatokat, meg hogy akkor mondja, hogy különböző jutalmakért mondja, ő is megfutja a pályát, és vagy örök életet mond a végén, vagy a testfeltámadását, és azt, hogy tulajdonképpen, hogy egyfajta odaszállásról beszél. Akkor vagy, hogy ahogy tetszik, mi a mi szerepünk ebben az egészben.
Igen. Tehát Róma 12 azt mondja, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És szerintem ez nagyon illeszkedik ahhoz a gondolathoz, amit itt olvastunk Róma 6-ban, ahol ugye azt mondtuk, hogy ha valakinek odaszánjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Tehát ez az odaszánás, a szolgai odaszánás abszolút része a dolognak. Tehát, hogy a rövid válaszom az az volna, amikor a kegyelmet tanítjuk, akkor többnyire van a tanításnak egy szakasza, ahol kiegyensúlyozatlanul beszélünk arról, hogy nincs részünk. Mert ha nem tesszük, akkor a megszokottságunkban, a régi gondolkodásmódunkban csak egyszerűen új szabályokként értelmezzük azt, ami nem egy új szabály, hanem egy új rendszer. És azt gondolom viszont, hogy ahogy a szívem mélyén megértettem, hogy egy új rendszerről van szó, onnantól újra terhelhető vagyok, és újra elővehetjük a mi részünket. És azt gondolom, hogy a mi részünk a hit, ami nem egy kicsi és leegyszerűsített válasz, hanem egy nagyon-nagyon szigorú, nagyon széles és nagyon mély válasz. Hasonló ez ahhoz, mint amikor Jézus a hegyi beszédben megerősíti a törvényt. Sőt, szigorúbbá teszi a törvényt. Nem azt mondja, hogy ne ölj, hanem azt mondja, hogy ha gyűlölsz. Nem azt mondja, hogy ne törj házasságot, hanem hogyha kívánsággal gondolsz, a szívedben már házasságtörést követél el. Tehát amikor a kegyelemben felszabadulunk, akkor Isten elkezdi a mi hitünket továbbvinni. Elkezdi a mi egyetértésünket ő vele, illetve a valósággal a következő szintre vinni, ahol bizonyos értelemben nem lazábbak, hanem szigorúbbak lesznek a dolgok. De mégis élhetőek. Mert amikor azt mondja, hogy ne kívánd, még a szívedben sem, akkor valójában egy olyat mond, ami lehetetlen nekem. És hogyha a kegyelem nem védene, el kéne, hogy utasítsam, vagy állandó képmutatásban kéne, hogy éljek, mert lehetetlen nekem. Jó, és most nem azt mondom, hogy ez tényleg Krisztus hol tart bennem ennek a megváltoztatásában, de mondjuk azt, hogy a természeti emberemnek az tudja, hogy lehetetlen. Úgyhogy mit csinálok? Elkezdem a szőnyeg alá söpörni ezt a kérdést, elkezdem lekicsinyíteni a ne kívánt parancsot, semmiképpen sem foglalkozom vele tiszta szívvel,
nyitottan, sebezhetően, mert elítél, mert megöl. A kegyelem alatt viszont igen. És azt tudom mondani, hogy Uram, miért mondod nekem, hogy ne kívánjam? És valójában az történik, hogy odaszánom, odaszánhatom magam élő és szent áldozatként Istennek, második vers, hogy ne igazodjak e világhoz, hanem megváltozzak az értelmem megújulásával, hogy igazán megítélhessem, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Valójában a kegyelem szabadít fel arra, hogy megálljak Isten előtt, és szembenézzek vele, az ő gondolatával, az ő igazság érzetével, sebezhetően, védekezés nélkül. És ahogy ő megmutatja nekem, hogy miért mondta, hogy ne kívánd, valami nagyon szépet találok, valami nagyon helyeset találok, valami nagyon igazat. És megszeretem, és részévé válik a lelkemnek, elfogadom, és működni kezd. Sokkal több kezd el működni, mint a törvényrendszere alatt, ahol a betűhöz sem mentem igazán közel, nem, hogy igazán mögé nézzek. Itt belesétálok, és azt mondom, hogy mondd, ahogy tényleg van. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kegyelem rendszere alatt Isten egyfajta állandósággal, egy nagyon nagy igényességgel formálja a gondolkodásmódomat. De nem a képmutatásomat, hanem a legbelső, legmélyebb gondolkodásomat. Én azt veszem észre, hogy úgy elővesz dolgok miatt, olyan apróságok miatt vesz elő, hogy ha azzal lennék elfoglalva, hogy most vétkeztem-e vagy sem, akkor ezek a gondolatok nem is léteznének a számomra, hisz olyan messze vannak. Mondok egy másik példát. Dávid, amikor menekült Saul elől, igaz? Saul meg akarta őt ölni, és Dávidnak azt hiszem kétszer is volt lehetősége, hogy megölje Sault. Figyelj, bármelyik törvény alatt élő ember megölte volna. Azonnal, szó nélkül, isteni ajándéknak vette volna. Dávid nem. Dávid mélyebb volt ennél. Dávid Isten szívét kereste, nem a szabályát. Nem ölte meg. Sőt, amikor levágta a köntösét, Isten még azért is rászólt, hogy ki engedte meg neked, hogy rátedd a kezed az én felkeltemre. Ugye te egy olyan érzékenységgel, egy olyan nyitottsággal figyelte Isten eredeti szándékát, hogy ámulatos. Tehát majdhogy nem ijesztő bizonyos szinten. De nem az, mert ez az élet természetes része volt. És azt gondolom, hogy a kegyelem rendszerének egy nagyon, nagyon természetes következménye ez az odaszánás. Hogy sokkal inkább keressük Isten, most hadd tegyem időzélbe, törvényét, mint a törvényrendszere alatt valaha. És még egy verset hadd mondjak. A Titus, azt hiszem Titus. Titus 2.11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ugye erről beszélünk. És itt van, hogy mit tesz a kegyelem. És arra nevel minket. Tehát a kegyelem nem egy passzív dolog. Egy nagyon is... Tehát az élet a célja, hogy Isten és ember együtt járjanak, mint szabadok, mint akik egyet értenek. De ehhez kell egy nevelés, ehhez kellenek új gondolatok, ehhez kell egy új szív, kell egy mély meggyőződés arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi Isten akarata és mi nem. És ez mondom kifinomultabb, mint az árnyék. De nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, azaz az Istenben nem bízó, az isteni valóságot, bármi is legyen az, el nem fogadó, abban nem bízó, azt elutasító gondolkodást, hitetlenséget, és a világi kívánságokat, ami jelenti azt, hogy amikor amikor, oké, tehát ha valakitől elveszed a vizet, elveszed a levegőt, elveszed az ételt, leveszed a ruhát róla, akkor egy borzasztó kívánkozó, egy borzasztó üres lényé válik, akinek, hogyha belógatsz egy répát, szaladni fog utána. Isten azt mondja, hogy amikor a kegyelemben élsz, vele betöltekezel, és nem kell világi megoldások után szaladnod. Lehet Isten a végső megoldásod, a teljes megoldásod, és a világi kívánságokat nyugodtan megtagadhatod. Erre nevel minket. Józanul, igazságosan és kegyesen éljünk ebben a világban. Egy nagyon határozott iránya van ennek, célja, amit megint, hogyha, és bocsánat, ez egy, nem tudom, hogy ezzel válasz a kérdésre, de akkor is helyén valónak tűnik, hogy a helyzeti megszentelődést a kegyelemben egy tapasztalati megszentelődés követi. Ahol a tapasztalati megszentelődés egy folyamat, egy olyan növekedési folyamat, amiben egyre inkább aszerint élek, ami a helyzetem is. A nagy különbség a módszerben van, hogy hogyan jutok oda. A törvény rendszerében én egyedül Isten fenyegetésétől félve igyekszem megtenni, kutyából hallá változni, a kegyelem rendszerében pedig Isten kutyából hallá változtatott, és aztán a kezemet fogva teljes biztonságban tanítja nekem, hogy mi történt. És én egyre mélyebben értem, hiszem, bízok benne, és aztán élem. És csak ugye azt hiszem, hogy a kérdésednek egy nagyon jó és fontos része volt, hogy mi az én részem. Hát ez egy elég intenzív, hogy így mondhatom, intellektuális kaland. Ez egy nagyon szoros párbeszéd Istennel, egy nagyon rövid pórázon való élet. Dávid még azt is hallotta, az életért menekülve a barlangban, mikor megölhette volna az ellenségét, olyan finoman figyelt Istenre, hogy még az is baj volt, hogy levágta a köntösét. Köntösének a szélét. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e. Valamennyire. Igen. Köszönöm a kérdést. Köszönöm.